Kedves testvérek, az adventi időben itt van ennek a kettős tapasztalata, a kettős üzenete. A világ végéről, ahol azonnal beugrik mindig az, ami megijeszt, amitől félünk. És ezzel szemben ott van egy remény, egy bizalom abban, hogy valami új teremtődik. Milyen érdekes az, hogy a világ végére, az elmúlásra ott van ez a nagyon erős szó, világ vége, ahol tudjuk, hogy minden félelmünk belevetődik, ahogy itt ebben a részben is ez fölvasásra került. És ez könnyű megélni. Egy olyan világban vagyunk, ahol rengeteg félelem van körülöttünk. Egyik gimnáziumban egyik tanárnőt kérdeztem, hogy beszéljen a végzős diákokkal, hogy mitől félnek, vagy hogy félnek-e egyáltalán. És azt mondja, hogy két nagy félelem góc bejött azonnal, és meglepetés, a fiúknál az, hogy háború, hogy nekik még háborúra kell menni, akár egész fiatalon. És a lányoknál pedig az, hogy vajon lehet-e nekik gyerekük, hogy lesz-e gyerekük. Két egészen megdöbbentő, erős félelem, és még gondolom, hozzá tudunk tenni a saját tapasztalatból mennyi minden más egzisztenciális, valós, objektív és kevésbé objektív, szubjektív félelem és aggodalom van az életünkben. Ahogy most nézzünk erre, a világ végére, milyen fura az, hogy nincs szavunk igazán, nincs keresztény szavunk arra, hogy ami a lényeg az, hogy valami új fog születni. Egy új Jeruzsálem, ahogy leírja itt akkor most az Ószövetség. Arról beszélgettünk itt délben az ebédnél, hogy milyen érdekes, hogy nincs erős szavunk erre a várakozásra. Új teremtés, új világ, pedig ez lenne a lényeg, ezt kéne megerősíteni most ebben az adventi időszakban, nem csak ami elmúlik, hanem ami lesz, a remény. Erről szól az adventi gyertya, erről szól a lila, a reménynek a színe, hogy ez legyen az erősebb ebben az időszakban. Néztem, hogy mi lehetett volna mára így a szimbólum. Választottam is, csak aki jött volna vetíteni, az nem jött. De elmondom, hogy akkor mi lett volna. Kint Kanadában van egy olyan nemzeti vészhelyzet jelzés, hogyha valami katasztrófa, nagyobb természeti csapás, terrorveszély, bármi, akkor automatikusan mindenkinek a mobiltelefonjára kimegy egy egységes jelzés. Na azt gondolom, hogy valami ilyen nagyon komolyan vendő, figyelmeztető jel kéne legyen a mi életünkben is ez adventi időszak. Az, hogy van téte, van tétje, van súlya annak, hogy mit teszünk ebben az időben. És ha figyelünk arra, hogy elkezdtük ugye olvasni a Lukácsi evangéliumot, így mostan az új esztendőben, Lukács 85-ben írja Krisztus után a evangéliumát, amikor már elpusztították a rómaiak teljesen Jeruzsálemet. Egy olyan generációnak írja, amely megtapasztalta azt, ami lehetetlennek tűnt, hogy elpusztulhat a szent város. És ennek a fájdalmában, reménytelenségében hoz reményt az ő evangéliuma. És érdekes, hogy végül is mit kér? Mit kér itt az evangélista, mit kér ebbe az evangéliumba Jézus? Figyeltetek rá? Emeljétek föl a fejeteket. Nem azt kéri, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, vagy még ezt vállald be, és még ezt old meg ebben a következő 4 hétben, hanem hogy emeld föl a fejedet. Miért? Mi ennek az ellentéte? Ott van mindannyiunk tapasztalatában, amikor szomorkodunk, amikor búslakodunk, amikor reménytelenek vagyunk, és a lehorgasztott fej. Na ennek az ellentétébe hív minket itt Jézus. Fölemelni a fejet azt jelenti, hogy ne ragadjunk le abba, ami ott van, nehéz és teher és reménytelenség az életben, hanem nézzük azt, ami a reményt adja. Nézzünk föl, emeljük a fejünket föl Jézushoz. Akkor van igazán meg a válaszunk így erre a különleges időre, amiről beszél itt Jézus, akkor fogjuk megtapasztalni azt, hogy a megváltásunk közel van, ha fölemeljük a fejünket. És valahogy ehhez kapcsolódik így akkor az éberségnek a képe. Én arra kértem Patrikot, hogy mondjon egy pár szót erről, ha mostan kijössz, megint egy személyes tapasztalatban, hogy mit jelent akkor ez a fiatalnak? Mit jelent ez ma itten számunkra? Hogyan tudunk egyáltalán figyelni, ébernek maradni, virasztani? Jelent ez valamit?
Hát számomra a virasztás az mindig is egy negatív szó volt, és ha én rágondoltam arra, hogy virasztás egy életen át kitartani a nehézségek és támadások ellen is a Jézus útjában, úgy mindig elcsüggettem, hogy hát ez lehetetlen, az ember mindig elbukik. De ahogy így gondolkodtam róla tovább, az a kép jutott eszembe, hogy amikor virasztunk, így várjuk a hajnalt, várjuk a reggelt, valaminek az eljövetelét. És az a példa jutott eszembe, hogy amikor kiskoromban vagy nagyobb koromban is a esküvőn voltam, akkor is vártuk, hogy reggel legyen, vége legyen, de úgy nem. Akkor nem egy ilyen kemény várakozás volt, hanem egy örömteli, hogy így egyszer csak ott lett, vége lett, és már úgy bántuk, hogy haza kell mennünk, pedig órákon át hajnalba voltunk. És erre ezt szeretném mondani, hogy virasztani is, nekem ez jelenti a reményt, hogy nem egyedül kell szenvednem, hanem lesznek és vannak már most is társaim, testvéreim az életben, akik átsegítenek ezen. A legpozitívabb példa számomra azok a nyári táborok szoktak lenni, amikor akár hetekre is olyan közegben, olyan emberekkel vagyok együtt, ahol hívő társakat kapok, ahol közös cél vezérel minket. És ahol Jézus mellett lenni nem egy nehézséget jelent számukra se, hanem azt, hogy ez egy jó dolog is, örömmel nézünk a holnap elé. És ezt szeretném én is mondani, hogy ne jegyünk meg ettől a feladattól, hogy nekünk ez nem egyedül kell megcsinálnunk, még ha néha egyedül is érezzük magunkat, akár templomi közösségekben, egyéb közösségekben, találhatunk olyan testvéreket, találhatunk segítséget, akik segítenek minket ezen átvezetni.
Mi segít tehát abban, hogy éberek maradjunk? Egyáltalán, hogy a virasztás szó, amiről beszélt Patrik, milyen érdekes, azt mondja itt így a etimológiai magyarázat, hogy a virasztás egy olyan jelenlét, ahol azért teszek valamit, hogy virradjon, hogy felvirradjon. De olyat teszek, ahol az nem egy cselekedet, hanem valahogy egy kitartó figyelemmel és bizalommal hiszem azt, hogy ezt megteszi a Teremtő Isten. Tehát az első dolog, amit én szeretnék itt így behozni, hogy az adventi időszak, hogy a virasztás a számomra egészen biztos nem arról szól, hogy még többet tegyünk. Hogy nem arról szól, hogy túl zsúfoljuk ezt az időszakot, hanem sokkal inkább arról, hogy mi az, amit lehetne kiüríteni. Mi az, ahol lehetne valahogy szabaddá tenni egy kicsivel több időt, teret, figyelmet a napjaimban, a heteimben. Ennek általában az ellenkezője történik meg, hogyha figyelünk. Jönnek a vizsgák, diákoknak, a családokba, szülőknek jönnek akkor, hogy most mit kell akkor vásárolni és díszíteni, és hogy a munkahelyen, hogy mit kell még befejezni. Ha van telített ideje az évnek, akkor ez a karácsony előtti idő. És ez rossz, ez baj. Milyen jó lenne, hogyha tudnánk nem többet, hanem kevesebbet tenni, hogy nem mi tegyünk, hanem hogy lehetővé tenni azt, hogy Isten tudjon belépni az életünkbe, hogy Isten tudjon valamit tenni, hogy Isten tudja meghozni ezt a virradást a hétköznapi életünkben. És ez valóban egyszerűen kell annak a bizalma, hogy nem vagyok egyedül. Az, hogy ezt Isten teszi az életemben. Ami fontos, ahol a növekedés van, azt Isten teszi. Az, hogy az Isten betartja az ígéretét, kezdve már itt, amit az Ószövetségi olvasmányban olvastunk, az új teremtésre, a végleges, a teljes, igazságos, békés, szabad, Isten közeli életre, hogy ez lehetséges. Mond még egyet, persze, ami ebbe az evangélium részbe itt Jézus, imádkozzatok szüntelenül, és aztán Szent Pál is ezt megerősíti. Na ez egy érdekes, lehetséges szüntelenül imádkozni. Nem-e az Jónásunknak az egyik visszatérő képe, témája, hogy belealszom a imába, és hogy megint milyen fáradt voltam? Lehet szüntelenül imádkozni. Ha itt nem egy arról gondolunk, hogy egy valamilyen megtanult imát ismétlek, mint egy ima malmot, hanem ha arra gondolok, hogy a szüntelen ima azt jelenti, hogy újra és újra fölemelem a fejemet, hogy újra és újra napközben a munkámban és a pihenésben és az egyedüllétben és a más emberekkel való kapcsolatomban picikét kifordulok abból, amit én körülöttem forog, és próbálok feléje fordulni, aki a világot teremtette és alkotta. Annak a szabadságával, ahogy itten a kisgyerek tolja a kis kocsiját, elfelejtve minden más. Milyen jó lenne, hogyha így tudnánk egyszerűen fölemelni a fejünket, mindabból, ami lehúz, és hogy újra, egészen konkrétan mit jelent ez, egy gyakorlatként az előttünk álló időre. Bármilyen élethelyzetben is vagy, próbáld meg azt. Vannak különböző tevékenységek, feladatok, megcsinálandó dolgok, találkozások és elintézni való dolgok. Próbáld meg azt, ez egy hétig csak, hogy nem engeded, hogy ezek a feladatok egymásba csúszzanak, hanem megállsz egy röpimára. Megállsz egy röpimára, és egyszerűen, amikor befejeztél egy órát, befejeztél egy könyvet, befejeztél egy főzést, befejeztél egy munkaszakaszt, egy pillanatra becsukod a szemedet, és azt mondod, hogy Uram Jézus, bármit teszek, Te vagy a fontosabb. Te lép be az én életembe. És aztán menj tovább. Válasz szét a dolgokat egy röpimával, ahol behívod Jézust az életedbe. És észre fogod venni a különbséget, hogy ez lehetséges. Persze ez nem zárja ki azt, hogy lehet edzeni. Lehet jó feltételeket hozni ebben az időben. Tegnap kim voltam a zengőnél, és kirándultam sok év után, és sikerült fölfelé eltévednem, és sikerült lefelé eltévednem. És tudjátok, hogy hol tévedtem el? Annál a pontnál, annál az elágazásnál, ahol választani kellett a könnyebb és a nehezebb út között. Bizonytalan volt a jel, hogy merre visz az út, és hogy mindig megszavaztam, hogy hát biztos az a könnyebb szerpentines a jó út. És nem az volt. Tehát, ha azt mondom, hogy engedd, hogy Isten erőlködjön, de ezért azt gondolom, hogy nekünk is kell. Találd meg, mi az, amit be tudsz úgy hozni, ami segíti elsősorban az, hogy ne nehezüljön el a szíved, hogy ne húzzon le, hogy ott legyen egy aktív cselekedet, ellene mondani a bűnnek, ellene mondani mindannak, ami úgy veszi el az időt, a figyelmet, az energiát, hogy nem visz előre, hogy nem hoz gyümölcsöt. Ennek a kegyelméért szeretném ezt a misét felajánlani. Ámen.
Az evangélium tiszta forrásánál. Thank you. Orrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.